Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük a 38. Zsoltár első versét. Így kezdődik, haragodnak nagy voltában megindulván. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük örökké való, hogy itt lehetünk, és hálásak vagyunk, hogy hallhattuk a téged magasztaló tiszta és őszinte gyermekhangot. Szeretnénk a gyermeki őszinteség és tisztaság tekintetében mi is gyermekek maradni, és így hozzád tartozni. Mutass utat, hogy megtaláljuk ezt. Magad tisztogass, igéd és szent lelked által bennünket. Kérünk, tedd érthetővé számunkra igéd nekünk szóló üzenetét. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, kedves testvéreim, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Ugyanmint írva van Józsué könyve 7. fejezetében, a 18-tól 23-ig terjedő versekben, eképpen. És előállította az ő házát férfianként, és bűnösnek találtatott Ákán, Kárminak fia, aki Zabdi fia, aki a Júda nemzetségéből való Zérának fia. Mondta azért Józsué Ákánnak, piam, adj dicsőséget kérlek az Úrnak, Izrael Istenének, és tégy neki vallást, és add tudtomra kérlek, mit cselekedtél, és el ne titkold tőlem. Ákán pedig felelt Józsuénak, és mondta, bizony, én vétkeztem az Úr ellen, Izrael istene ellen, és ezt cselekedtem. Láttam ugyanis a zsákmány között egy jó babiloni köntöst, 200 siklus ezüstöt, és egy aranyvesszőt, amelynek súlya 50 siklus volt, és megkívántam ezeket, és elvettem ezeket, és íme elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepén. Az ezüst pedig alatta van. Ekkor követeket küldött Józsué, ezek a sátorba futottak, és íme elrejtve volt az ő sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kivitték azért azokat a sátor közepéből, és vitték Józsuéhoz, és Istennek minden fiához, és lerakták azokat az Úr előtt. Kedves testvéreim, Józsué könyvét olvasgatjuk napról napra a bibliaolvasó kalauz szerint. Ez a könyv Izrael történetének abba a szakaszába enged bepillantást, amikor a 40 éves pusztai vándorlás után Józsué vezetésével az Isten választott népe végre birtokba vehette azt a földet, amelyet az Úr megígért ennek a népnek. Jerikóhoz érkeztek, és Jerikó bevétele után egy rettenetes dolog történt. A város csodaszámba menő bevétele után az Úr úgy rendelkezett, hogy a honfoglalóknak a várost el kell pusztítaniuk. Nem tarthatnak meg semmit a hadizsákmányból, meg kell semmisíteni mindent. Volt azonban valaki, név szerint Ákán, aki néhány értékes holmit félretett, és a sátrában elásta, és elrejtette őket. Egy babiloni köntöst, 200 sekel ezüstöt, és egy aranyrudat, amelynek 50 sekel volt a súlya. 200 sekel 2 kiló 10 dekának felel meg. Ennyi ezüstöt zsákmányolt el. Csak hogy érzékeljük, hogy milyen értéke volt ennek a pénznek, egy kos ára a Mózes 3. könyve szerint 2 sekelbe került. Vagy 50 sekelért 2 mázsa 20 kg árpát lehetett vásárolni. 50 sekel több mint 80 dekagram aranyt jelentett. Minden bizonnyal egy tehetős ember főúri palotájából zsákmányolhatta el Ákán ezt a vagyont érő értéket. Ákán engedetlensége miatt ezután az Aj mellett vívott következő csatát Isten választottjai csúfosan elbukták, és 36 katonájukat lemészárolták. Amikor sorsvetés által a csata elvesztésének az okozója ismerté vált, az Zéra családjából való Ákánt és családját meg kellett kövezni. Az Ószövetség idején a neveknek gyakran üzenet hordozó értéke volt. Így például a Jákób név, tudjuk, hogy csalót jelent, de Isten megváltoztatta ezt a terhelt nevet Izraellé. Vagy amikor Jákob felesége, Ráhel, gyermekszülésben érezte, hogy meg fog halni, a megszületett gyermeket Benóninak nevezte el, ami azt jelenti nyomorúságom, fájdalmam fia. Jákob azonban megváltoztatta a kisgyerek nevét Benjáminra, ami azt jelenti jobbom fia. De átvitt értelemben a tartalma ennek az, hogy a szerencse fia. Ákán nevének pontos értelme nem világos. 2 magyarázat kísérlet van. Az egyik azt mondja, hogy ez a név annyit jelent, hogy megszomorító. A másik magyarázat kísérlet pedig azt mondja, kígyóbűvölő. Bármelyik is legyen, mindkét jelentés erős akaratú emberre utal. Olyanra, aki uralja a környezetét. Képes a környezetében élőknek a hangulatát befolyásolni. Meg tudja őket szomorítani, illetve rá tudja kényszeríteni a környezetére az akaratát. Úgy, mint a kígyóbűvölő a kígyóra. Ha tényleg értett a kígyóbűvöléshez, bizonyára csodájára járhattak, hogy micsoda hatalma van ennek az embernek a kígyók fölött. Át tudja vinni az akaratát az állatokra. Ám eljött egy pillanat, amikor őt bűvölte el egy míves babiloni köntös, aztán a jelentős ezüst és aranykincs. Rólunk szól ez a történet. Mi vagyunk az az ember, aki képes hatni a környezetére, olykor úgy, mint a kígyóbűvölő a kígyóra. Meghátrál tőlünk néha még a kísértő is. Tudunk átlépni súlyos gondokon anélkül, hogy ezek megmarnának bennünket. És az alapvetően nagyon jó és nagyon fontos dolog. De egy óvatlan pillanatban nem mi uraljuk a helyzetet, hanem a helyzetek uralnak bennünket. Megtetszik valami, és egy szempillantás alatt elveszítjük az életünknek a biztonságát. Az erős akaratú emberből egyszeriben bűnét rejtegető ember lesz. Ez a történet az egész Ószövetség egyik legsötétebb fejezete. Mivel minden ember életének van sötét fejezete, érdemes belepillantanunk, milyen tanulsága van ennek miránk nézve. Tegyünk fel 3 kérdést ennek a történetnek a kapcsán, és keressük rá Isten igéjének a feleletét. Az első kérdés az, hogy hogyan keletkezik a bűn. Ez a történet az eredeti üzenetén kívül olyan alapmotívumokat tartalmaz, amelyek által erre bennünket Isten is elevenen érintő kérdésre feleletet kapunk. Ákán maga mondja el, hogyan lepte meg őt a bűn. Meglátott néhány szemrevaló holmit, megkívánta őket, és elvette. Három kulcs szó. Meglátta, megkívánta, és elvette. A bűn mindig ezzel kezdődik. Meglátunk valamit, vagy valakit. És ekkor Urunk ősi ellensége, a gonosz, gondoskodik arról, hogy ne álljunk meg ezen a ponton. Igazá válik, amit Jakab apostol ír, hogy a kívánság megfoganván bűnt szül. Úgy van ez, mint a szervezetünkkel. Rengeteg fertőzést kirobbantó kórokozó között élünk minden pillanatban. Azzal, hogy megfogunk egy kilincset, vagy akár valakivel beszélünk. A tárgyak és a levegő tele van ilyen láthatatlan, szemmel nem látható kórokozókkal. Az elmúlt években tapasztaltuk ezt. Azt sem tudtuk, hogy védekezzünk a koronavírus járvány idején. Fertőtlenítőt használtunk, kezünket mostuk, szájmaszkot használtunk, és lehetőség szerint kerültük a közeli kontaktust az emberekkel. A halálos kórokozó mindig egy bizonyos sejten áthatol a szervezetünkbe. Azon a sejten át, amelyik a leggyengébb. Izrael népének Ákán volt ebben a történetben a leggyengébb sejtje. Így is mondhatnánk, ő volt a leggyengébb láncszem. Lehetett egészen erős ez a nép. Elég, hogyha egyetlen ember, egyetlen láncszem nincs a helyzet magaslatán, enged a kísértésnek, megfertőzi, átviszi mintegy a közösségre is. De szükséges-e, hogy az ember ilyen kiszolgáltatott helyzetben legyen? Most nem szükséges. Aki ismeri az ő igéjét, és akarja minden élethelyzetben önmagára alkalmazni, az mentes lehet az ilyen kisiklásoktól. Jakab apostol megmutatja, milyen a bűn lélektana. Azt mondja, mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Ez alól tehát senki sem mentes. Ezen a ponton bizony meg kellene állni. Itt óriási szerepe van annak, hogy kinek a törvényéhez igazodom. Ha valaki csak önmaga törvényéhez, csak az önmaga erejére számítva igazodik, az nem elég. Az ilyen ember megfoghatja azt, hogy nem káromolja többet Istent akkor, hogyha valami nem sikerül. De nem szokik le, nem tud leszokni a káromló beszédről. Ha valaki csak önmagához igazodik, nem tudja letenni a poharat. Azt gondolja, önmagában erős, meg tud állni, de nem tud. Mert azt mondja, csak egy kicsit, csak egy pohárkával, de onnan már nincs megállás. Ha valaki önmagához igazodik, akkor abba a helyzetbe kerül, mint Dávid, Izrael legnagyobb királya, amikor meg akarta magának szerezni Betsabét, tűzön, vízen át, de megtalálta a módját, hogy sikerüljön. Játszott a kísértéssel. Úgy van ez, mint egyszer egy lelkipásztor írásában olvastam egy kedves és nagyon tanulságos történetben, hogy a gyermekek felfedezték egy róka föld alatti rejtek helyét. Nemrég bibliaórán idéztem ezt a kedves történetet. A gyermekek elhatározták, hogy a kis rókát megszerzik maguknak és majd felnevelik otthon. Úgy ítélték meg, hogy közülük a legkisebb alkalmas arra, hogy fejjel lefelé valahogy beküzdje magát a rókalukba. Így is volt. Már szinte csak a lába látszott ki, amikor elkezdett a rókalukból kiabálni. Megfogtam! De a következő pillanatban már azt hallották a társai. Megfogott! Megfogott! Valahogy így keletkezik a bűn. Játszadozunk a kísértéssel, aztán egyszeriben megfog. És nem lehet szabadulni. Dávid megölette kedves katonáját, hogy a feleségét megszerezhesse magának. Amikor rájött a próféta intése által, hogy milyen szörnyű bűnt követett el, akkor az első mondata az volt, hogy egyedül te ellened, azaz egyedül Isten ellen vétkeztem. József esete Dávid történetének épp az ellenpárja. József fiatal rabszolgaként az egyiptomi Potifár házához került. Nem sokkal ezután szemet vetett rá Potifár felesége, de ő elhárította az asszony közeledését. Azzal így fogalmazott, hogyan vétkezhetném én Isten ellen? Nem Potifár ellen, elsősorban Isten ellen. Igen, mert minden bűn elsőrenden Isten ellen irányul. Elsőrenden őt sérti meg. Elsőrenden Istent károsítja. Mert mindaz, ami tulajdonjogilag valakié, a tied vagy az enyém, az valójában Istené. Mert igaz, amit a 24. Zsoltár írója mond, az Úré a föld és annak teljessége. Az is az Úré, ami tulajdonjogilag vitathatatlanul a miénk, ami felől mi rendelkezünk. Isten gazdagságából jutott az nekünk. Jakab apostol az imént idézett tanítása nagyon igaz. Amikor valaki nem tud megállni, hanem belebocsátkozik a kísértés adta lehetőségbe. A kívánság megfoganván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. A dominó elve alapján, a kívánság után, ha Isten szent lelke által nincs fékező erő bennem, akkor nincs megállás. Egyik viszi a másikat maga után, egyik borítja a másikat menthetetlenül. Hát így keletkezik a bűn. Másodszor azt a kérdést tegyük fel, milyen kihatásai vannak a bűnnek. Amikor a történetet olvassuk, azt gondolnánk, nincs semmi hatása annak, amit Ákán alaposan eltervezett és végbevitt. Hiszen körültekintő volt és mindenre gondolt. Sikerült észrevétlenül ellopni az értéktárgyakat, és sikerült időben ellopni. Nem is akárhogy rejtette el, bevitte a sátrába, és ott, ahol senki nem látta, a sátor közepén elrejtette, elásta. Hogyha majd tovább megy a csapat, akkor ugyanolyan észrevétlenül a holmiaival elő tudja szedni, és el tudja rejteni. Ha nincs bűnjel, hogyha nincs corpus delicti, akkor nincs bűn sem. Így gondolkodunk. De valóban így van ez? Úgy látszik, nem így van. Mert hogy Aj város bevételekor vereséget szenvedtek, és meghalt 36 ember, akiknek nem kellett volna meghalniuk. De mi köze van ennek a kettőnek egymáshoz? Tehetnénk fel a kérdést. Hát hiszen az egyik egyéni bűn, a másik pedig egy katonai vereség. Hogy hozható ez a kettő össze egymással? Nincs is köszönő viszonyban ez a kettő. Istennél ezeknek nagyon is szoros köze van egymáshoz. Aki úgy gondolja, hogy csak saját magáért felelős, az hatalmasat téved. Nem önálló egyedek vagyunk, akiknek semmi közünk nincs egymáshoz. Mindannyiunknak az élete olyan, mint egy ajtó. Ajtaja egy közösségnek. Annak a közösségnek, amelynek részesei vagyunk. Az a nagy kérdés, hogy ezen az ajtón keresztül mi áramlik be abba a közösségbe, amelyben élünk. Mi előtt csukódunk be, és mi előtt nyílunk meg. Mire mondunk határozott nemet, és mivel azonosulunk. Mi által nyílik meg az életünk, mi által válunk befogadóvá, úgy, mint egy ajtó. Mikor mondtuk ki utoljára azt, amit Jónás próféta mondott, amikor sorsvetés által ráesett, hogy a hajósok miatta kerültek bajba. Azt mondta, miattam van rajtatok ez a nagy vihar. Mi általában inkább hárítunk. Hárítunk azért, hogy menthessük magunkat. De jó lenne kimondani ma délelőtt azt, egyedül te ellened vétkeztem, Uram. De jó lenne kimondani, hogy szűk környezetünkben, vagy tágabb környezetünkben, Miattam van rajtatok ez a vihar. Ez a helyzet kétségbeejtőnek látszik. Ezért felvetődhet a harmadik kérdésünk. És tegyük is fel. Mi a megoldás? Hogyha ez kétségtelenül így van, mi a megoldás? Az a megoldás, ami itt történik. Szembesítés a bűnnel, és nem kibúvók keresése. Pedig mi ennek igazán a mesterei vagyunk. Talán nem is mindig tudatosan, mert már szinte életformává lett az emberben az, hogy hárít. Beszélünk a környezetünk felelősségéről, beszélünk tüneti problémákról, beszélünk a 21. század elején élő ember bűnéről, de úgy beszélünk róla, mintha mi ebből teljesen kívül maradnánk. Arról, hogy jaj, milyen szörnyű, hogy Ajvárosnál meghalt 36 ember. De hol vagyok ebben a rendszerben én? Mi az én részem? Azt mondta Józsué Ákánnak, adj dicsőséget az Istennek, és tégy vallást neki. Ákán azáltal adta meg az Isten dicsőségét, hogy megvallotta azt, amit tett. Mert minden bűn Isten dicsősége elleni lázadás. Isten ugyanis az embert, bennünket szövetségesnek tekint. Ami a szövetséges partnerrel történik, az a másik félre is kihat. Nem marad nyomtalan. Aki nem tartja meg azokat a szabályokat, amelyek a szövetséges viszonyból őrá hárulnak, az sérti a másiknak a méltóságát is. Ez van Józsué e mondása mögött. Ákán elvette Isten dicsőségét, tehát vissza kell adnia. Adj dicsőséget Istennek. Így is mondhatnánk, mondj el mindent. Vaj végre színt, önts ki a szívedet. És Ákán mindent őszintén elmondott. Megláttam, megkívántam, és elvettem. Kinyújtottam a kezemet, mert amit láttam, kellett. Azt gondoltam, boldogabb, kiegyensúlyozottabb lesz az életem általa. Kellett a családnak. Úgy is semmivé lett volna az egész, hisz meg kellett volna semmisíteni. Igazán kár lett volna érte. Azért a szép babiloni köntösért, egy vagyontért akkor, aztán az ezüstért, meg az aranyért. Hát elvettem. Ott van a sátram közepén elásva egy egész vagyon. De sokszor hallottam eddigi munkám során, itt van ez a szép takaros ház, előtte egy autó. A gyermekek önfeledten játszanak kint az udvaron. De azért valahol mégis mi elhidegült emberek vagyunk. Itt bent a házban. Mindenki éli a maga életét. A gyerekek is az övékét. És mi házastársak is a magunkét. Ez a sátor közepe. Elvettem az időmet Istentől, mert kellett. Megloptam. Elhoztam a cégtől, mert ami nekem volt, az kevés. Ott van a sátram közepén. Hoztam, hogy a családomnak több legyen. Elvettem, hazajöttem, de Isten nélkül jöttem haza. Mert aki el tudja hozni, az nem Isten felhatalmazásával teszi ezt. Megtörtént a szövetségszegés. Ez van a sátram közepén, Uram. Most végre színt vallok. Ezt mindig tisztázni kell. Jézus meg is tanít bennünket erre, amikor azt mondja a hegyi beszédben, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Amit legfontosabbnak tartok, amit meglátok, megkívánok és elveszem, ott van a szívem. Azt az értéket visszük haza, minden magatartás formánkkal azt követjük, ami a szívünkben van. Ha lopott holmi, lopott öröm, akkor azt. Ne lepődjünk meg, ha rommá lett életek, rommá lett lelkek vesznek körül bennünket. Hol van a mi helyünk ezekben, szeretett testvéreim? Csak egy kicsit hazudtam, mert így jött egyenesbe a dolog. Megadtam a családomnak mindent, amit csak akarnak. De az életem mégsem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Hazajöttem, miután elvettem, de Istent ott hagytam. A Szentírásnak egy másik történetében valami más történt, mint amiről itt szó van. Itt egy ember bűne miatt haltak meg sokan, összesen 36-an. Abban a másik történetben egy halt meg sokak miatt. Értünk. Mi miattunk. Értünk, akik néha csúsztatunk, féligasságokat mondunk, akik problémákról beszélünk, és nem bűnökről. Akik úgy gondoljuk, hogy Istent is ki tudjuk magyarázni, ahogyan embereket kimagyarázunk, meg önmagunkat megnyugtatjuk. A 32. Zsoltárban
olvassuk:
míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, de megvallottam bűneimet, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Most van az ideje annak, hogy dicsőséget adjunk Istennek. Zera családjának, leszármazottainak, vagy lelki rokonságának, az embernek, nekünk. Csak így van esélyünk. Ákánnak meg kellett halnia, mert Isten igazsága elégtételt kíván. Nekünk nem kell meghalnunk. Annak a 36-nak a halála Krisztus áldozatára mutat. Ákán halála, ez pedig a mi halálos útunkat mutatja. A bűn sötét leple borul a 36 ismeretlen sírjára. A golgotai sötét árnyéka borul rá. A 36 ember halála a bűn sötétjének árnyékában marad, de az, aki a Golgotán haldoklott, annak feltámadása eloszlatja az ákáni lelkület sötétjét a mi lelkünkről is. A Heidelbergi K.T. 12. kérdés felelete így szól: mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg a büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? A válasz: Isten igazsága elégtételt kíván. Ezért annak vagy mi, magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. De eleget tenni mi nem tudunk. Kellett egy közben járó. És a Heidelbergi K.T. a 18. kérdés feleletben erre utal, amikor fölteszi a kérdést: kicsoda az a közben járó, aki valóságos Isten, és egyszer s mint valóságos igaz ember is? És a válasz: ami Urunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és megigazulásunkra adatott nékünk. Isten most erre a közben járóra tekint, amikor a sárospataki gyülekezetre tekint, és arra a számunkra láthatatlan közösségre, akik a világhálón keresztül hallgatják az élő Isten beszédét. Ez a közben járó, az ő tökéletes áldozata annyit jelent számunkra, hogy Isten ő érte ajtót nyit a vele való közösségre, annak ellenére is, hogy időnként Ákán útját járjuk. De nem kell, hogy Ákán végső sorsa is a miénk legyen, mert ez a sors Krisztusra méretett. Ő halt meg értünk, és az ő feltámadása a továbbnak, a mi feltámadásunknak, és a mi Krisztusban való életünknek is a bizonyos záloga. Megvizsgáltuk, hogy hogyan is keletkezik a bűn. Megláttam, megkívántam, és elvettem. Adja meg Isten nekünk azt, hogy emlékezzünk, hogy meg-meg történik a bűn, a kísértés megfoganván bűnt szül. Istennek van hatalma, hogy az első állomásnál, a kívánságnál megállítson. Milyen kihatásai vannak a bűnnek? Másodszor ezt vizsgáltuk. Halálos kihatásai vannak. Nem magánügy csupán, hanem nagyon is közösségi ügy. És mi a megoldás? A megoldás nem Ákán útja,
hanem egy másik út, Krisztus útja, aki által a mi mennyei atyánk ő hozzá a vele való közösségre készített utat nekünk. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük, hogy nem csak azt mutattad meg nekünk, hogy a te látásod szerint kik vagyunk, hanem azt is, hogy kivé formálsz bennünket. Hála van bennünk, hogy ó emberünk torz arca mellett látni engeded a ma Krisztus arcot, amilyent szeretnél kiformálni rajtunk. Adj szent lelked által engedelmes lelket, hogy tudjunk megelégedettek és háládatosak lenni mindazon, amit gazdagságodból adtál nekünk. Tartsd vissza gonosz szemünk látását, és engedd világodat, környezetünket a te látásoddal látni. Szenvedjük annak terhét, hogy amikor meglátunk és megkívánunk valamit, ami nem a miénk, annak milyen következménye van. De szenvedjük azt a terhet is, Urunk, amikor azt, amit nekünk adtál, mások meglátják, megkívánják és elveszik tőlünk. Erre emlékeztetnek bennünket innen néhány kilométerre csonka határaink is. De a közelünkben dúló háború és a Szentföldön kiomló embervér is mindenről szól. Csak te tudsz indulatokat megfékezni, ezért most hozzád folyamodunk. Adj megbékélést, Urunk, háborgó világunknak és nyugtalan lelkünknek. Távoztasd el tőlünk és rólunk, javainkról, országunkról, világunkról a gonosz szemeket. Adj szabadulást a megkötözötteknek, azoknak, akik a maguk erejében bíznak, hogy kísértéseikben felülkerekedhetnek. Mutasd meg nekik, hogy ez a világ emberi erővel csak pokollá változhat, de a te erőddel eljövendő országodnak egy darabja lehet már. Eléd visszük betegeinket, egyedül nálad és általad van teljes gyógyulás, mert a testünk megromlott állapotát és lelkünket is helyre tudod állítani. Tanácsold azokat, akik nem találták meg még az élet céljaikat, keresnek. Munkát, boldogulást, talentumaik kibontakozását. Légy a családokkal, és légy az egyedül állókkal, idősekkel, fiatalokkal és gyermekekkel. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Készüljünk az áldás vételére, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 204. dicséret első és második versét. A 204. dicséret első két versét énekeljük, az első verse így kezdődik, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Azok, akik gazdagok e világon, ne fúvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent, ami tápláltatásunkra. Amen.